Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, tehát fintech világa, Szuppán Marc és Bátorfi Botond vannak itt a PIK-től a stúdióban, és az online brokerek felett szomorkodunk az első adásban, nehéz napokat, nehéz hónapokat élnek át, küldtél át egy anyagot, ennek volt az első felütése, vagy küldtetek át egy anyagot. Honnan induljunk, 20-tól, 21-től?
Hát indulhatunk igazából bárhonnan, sok aspektusban meg lehet fogni ezt a témát. Azt látjuk, igen, hogy szenvednek. Szenved egyébként gyakorlatilag az egész fintech szektor, nem ennyire, mint ez a speciális szelete. Ez talán egy ilyen kirívó eset, mert hogy itt egyrészt, hogy a fintechekről is van szó, másrészt meg arról is van szó, hogy ahhoz, hogy ezeket az applikációkat, vagy ezeket a szolgáltatásokat használják az ügyfelek, ahhoz pénz kell, az meg most egyre kevésbé van.
Úgy tűnik, igen. Meg a kriptó is ott van még, ugye, ha pénz kell, és esetleg kriptó, az sem annyira népszerű most, tehát sok minden sújtja őket.
Igen, igazából az online brokerek és a kripto szolgáltatók, azok van halmozmetszet a kettő között. És hát az egész részvénypiac, hogyha globális szinten megnézzük, nem áll jól, és nyilván ilyenkor nem az jellemző, hogy okosan az emberek elkezdenek betárazni, hanem inkább mentik a menthetőt, és realizálják a lecsökkent pluszokat, vagy esetleg már a mínuszokat, és kivárnak. És
megvárják a rezsiszámlákat is.
Megvárják a rezsiszámlákat.
Európában. Oké. Okay. Ebben a műsorban nem csak busongani fogunk, ugye Botond, tehát nem csak arról van szó, hogy elmondjuk, hogy miféle dolgok sújtják őket leginkább, hanem valamiféle megoldásokat is mutattok, különböző cikkek vannak itt, ugye, amiket kitörési pontokat, vagy megoldási javaslatokat is tartalmaznak.
Igen, szerintem ez a visszaesés, ami jelenleg zajlik, ez egyrésztről betudható annak, hogy elmúltak azok a pozitív hatások, amelyek 2020-ban megjöttek. Covid alatt mindenki elkezdte költeni a pénzt, befektetés, ugye Amerikában jöttek a stimulus csekkek, azt is sokan rögtön feldobták ezekre a különböző platformokra, de ettől függetlenül látszik azért az irány a piacon, tehát hogy nem kell temetni ezeket a szereplőket. Az egyik ilyen az a konszolidáció, tehát szerintem el fog kezdeni is ez a mezőny kicsit csökkenni. Ez egyébként már meg is kezdődött, a Robinhood például egy felvásárlással érkezett meg a brit piacra. És hát ami még zajlik folyamatosan, az olyan szolgáltatásoknak a keresése, amelyek, hát fogalmazunk úgy, hogy kicsit megerősítik majd ezeket a szereplőket a piacon.
Befektetni egy jó viszkibe, egy jó üveg viszkibe befektetni $50, ez nagyon tetszik nekem. Tehát ide is eljutunk még. Vagy egy jó Rolexbe.
Jó példa egyébként abszolút az alternatív befektetések piaca, mert azt látjuk, hogy még az elmúlt 10 évben úgy is, hogy egyébként a részvények ebből jó sok ideig folyamatosan fölfele mentek, még a Covid alatt is kifejezetten jól teljesített a legtöbb tőzsde. Ennek ellenére nagyon sok alternatív eszközosztály, például a luxus karórák, luxus borok, azok extra profitot tudtak.
Hát igen, a legdrágább, meg a legolcsóbb megy ilyenkor, amikor gáz van, ez mindig így szokott menni, autóban is szolgáltatás.
Igen, de azért nem akarom elvinni ilyen irányba a műsorhoz, hogy beszélgetés, de az elmúlt mondjuk 2 hónapban elég sok cikket lehetett arról olvasni, hogy elkezdtek ezek is bezuhanni. Érdekes, hogy mondjuk az autók egyébként nem, ami nagyon érdekes, itt nem autókról nem írunk, meg nem beszélünk. Mondjuk én kíváncsi lennék, hogy ott is ilyen alternatív befektetésként, de nyilván az oldtimerek, stb. Az már egy jó ideje ilyen, de hogy alapvetően a chip hiány meg a gyártási láncnak a problémái miatt, amiben belejön még egy csomó minden, például egy magas infláció gyakorlatilag. Ugye volt mindig ez a mondás, hogy kihozott az autót a szalomból, és helyből esik az értéke 40-szer, vagy 20-40, attól függ, hogy milyen, igen. Most ez nincs így.
Nincs benne chip. Akkor visszaviszed majd egy év, hogy beteszik, akkor megint nő az értéke.
Igen, szóval, hogy egyébként azt lehetni, talán az autópiac, autóipar tartja a frontot, vagy a szintet, vagy az árat, de a luxus óráknak az ára is például elég drasztikusan elkezdett zuhanni, és igen, nagyon izgalmas, hogy ezt alapvetően a luxus órák árának az elszállását, mert ez nem egy normális elszállás volt, tehát ilyen 3-4-5-szöröződések voltak a piacon, amit kiosztál a boltból, nem tudom én, 10 000 euróért, az simán 40-50-70-80, sőt van egy-két modell, ami még akár 100 000 euró fölé is benézett. Alapvetően azt mondják, hogy amiatt a hatás miatt történt ez, mert nagyon sokan iszonyatosan szétkeresték magukat tőzsdén meg kriptóval, és elkezdték valahol ezt vásárolni.
Tömni a pénzt.
Tehát igen, olyan vásárló, itt ténylegesen azt gondolom, hogy vásárló erő okozta a luxus cikkeknek az árfolyam növek, vagy az ár növekedését.
Ezen a földön, meg a metaverzumban is, csak meg ilyen nagyon elegánsan utalják egy következő dolog. Igen, de hajt folytatj, bocsánat.
Úgyhogy innentől kezdve sorszerű, hogy ezek is elkezdtek letörni. Tehát a csúcsokhoz ki. Hát pont azt mondom, hogy egyébként egy ilyen érdekes lufi, mert hogy nem lufi, mert tényleg megadták az árat, és megvették a terméket, és ezek fizikai termékek, tehát itt nehéz lufiról beszélni. A lufi hatást az egy kicsit egyébként mondjuk megadta ennek, hogy a gyártók, az óragyártók elkezdték szándékosan visszafogni a termelést. Tehát
a szériákat, igen.
Persze, tehát amikor bemész egy óraüzletbe készpénz, hogy megvennéd az órát, és kiröhögnek, és azt mondják, hogy hello, gyere vissza 5 év múlva, vagy ide kézzel fel tudod írni magadat a várólistára, és aztán ilyen 90% esély van arra, hogy kimész és kidobják a kukába. Nyilván ez gerjesztett egy árnövekedést, de meghozta az árnak a letörését az, hogy akik rájöttek, hogy na, hát a kriptóm az nem is olyan értékes, és akkor valamiből a kenyeret is kéne venni, azok elkezdték most ráönteni a piacra a használt óráikat mondjuk, de ez tényleg egy ilyen az óránál egy ilyen kirívó jelenség, és ilyen 3-4-szer annyi használt óra van a piacon most, mint 2 évvel ezelőtt.
És ebben lehet akár beszállni 50 dollárokért, ugye?
Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem most a befektetőknek, a lakossági befektetőknek, akik eddig ugye nem tudtak alternatív eszközöket vásárolni, hiszen nem engedhettek maguknak egy luxus órát, most meg vehetnek benne egy 1%-os részesedést. Nekik nem feltétlenül baj, hogy itt most valóban a luxus órák piacán egyébként a szürke piaci marzs, ami eddig 100% fölött volt, tehát akár duplájáért tudtad eladni, hogyha te megszerezted közvetlenül az adott brandtől az órádat, az most inkább 10-15%, de hogyha ez a szolgáltatás most jelenik meg majd a palettán a következő 1-2 évben több online brokernél, akkor azt szerintem egy jobb beszállási lehetőség, mint hogyha a csúcson tehették volna meg ugyanezt.
Chip nevű cég, ugye, meg a Koya, és akkor luxus cikkekbe lehet akár kicsivel is beszállni. Tehát a befektetőknek egy új szegmensét szólítja meg tulajdonképpen, tehát nekem van 50-100-200 ezer dollárom, és máshova nem, meg kockázatos, meg most éppen nem buli, meg esik, meg nincs, akkor azt mondom, hogy itt van egy új lehetőség, ugye jól fordítom, és akkor abba beszállhatok egy nem tudom, 50 milliós vagy eurós, vagy nem tudom milyen cuccba.
Pontosan erről van szó. Kicsiként. De egyébként ez egy, azt gondolom, hogy egy viszonylag bevett praktika a piacon, tehát hogyha nem létezne a töredékes kereskedés, akkor Tesla részvényt is azt tudna venni, akinek van erre 400 ezer forintja. A Bitcoinnál ez még inkább hangsúlyos, 60 ezer dolláron is járt, hogy az árfolyam, az most több mint 20 millió forint. Tehát, hogy ezek egyébként létező dolgok, az alternatív eszközöknél most kezdjük azt látni, hogy egyre többen lehetőséget kapnak erre a típusú befektetésre is.
Igen, alapvetően egyébként ezt a töredékes kereskedési lehetőséget a kriptók hozták meg annak idején, illetve a műtárgypiacon már jó ideje. Ugye beszélhetünk olyanról, hogy mondjuk műtárgy alapú befektetési alap, vagy műtárgyfedezetű befektetési alap, ez évtizedes múltra visszatekintő megoldás, ahol gyakorlatilag bepakolnak. Ugye egyrészt valószínűleg egy műtárgyat sem tudnánk megvásárolni, nem tudom én, több 100 millió forintért. Itt ezek a befektetési alapok ráadásul diverzifikálnak is, tehát belepakolnak, nem tudom, 200 darab képet, és akkor felosztják ezt 100 dolláros befektetési jegyekre. Így van.
Négyzetekre.
Egyébként csak egy ilyen félmondatos kitekintés, a tokenizáció erre egy tökéletes, igen, megoldás. Erről többször beszéltünk, hogy és talán itt most ez egy nagyon jó magyarázati lehetőség, hogy alapvetően a tokenizáció semmi más nem csinál, mint egy ilyen diverzifikált töredékes kereskedést tesz lehetővé technológiai alapon. Tehát nem az van, hogy én veszek egy befektetési jegyet egy befektetési alapkezelőtől, és aztán ő majd vagy van mögötte valami, vagy nincs mögötte valami, vagy elveszik a papír alapú szerződésem, vagy nem, stb., hanem a blokklánc technológia megadja a garanciát. De ennyit erről a kitekintésről, csak érdemes összekapcsolni ezt a korábbi gondolatainkkal.
Ez a Ronaldo kislábúja körme, vagy pedig a Mona Lisának a bal fülének, az éppen látszik a legfőső sarka, ugye nagyon picik a kis rész. Ugye, tehát akkor így lehet, oké. Na de az, hogy ehhez én ügyes legyek, jó legyek, és ez a piac is megnyíljon a számomra, edukálni kell. És ugye írtátok, küldtétek a cikkeket a fintech.hu-n, ott vannak részletesen. Tehát azért most az ügyesek, a jók ugye úgy próbálnak ebből a vihar előtti csöndből kitörni, hogy az edukációra nagyobb hangsúlyt fektetnek.
Abszolút, ez látszik a piacon, és szerintem ez az olyan nagyon fontos, mert mindig elmondjuk az online brokerek kapcsán, hogy ők a pénzügyi demokratizációnak a fontos szereplői, és ez így is van, de azért azt látni kell, hogyha valakinek hirtelen elérhetővé teszünk egy olyan befektetési lehetőséget, ami korábban egyáltalán nem volt reális, akkor ott keletkezik egy gap a között, hogy mik az ők ismeretei, és még azok az ismeretek, amelyekhez szükség van ahhoz, hogy igénybe vegye ezt az új szolgáltatást.
Át kell segíteni,
igen,
kell vezetni.
Nagyon jól hangzik, hogy most a Robinhood bevezet egy új instrumentumot a platformján, de hogyha nem képzi arra a felhasználóit, hogy ezt tudják használni, akkor ez igazából legalább annyira felelőtlenség, mint nevezzük nagy lelkűségnek, nyilván nekik ez egy üzleti érdek. Úgyhogy szerencsére vannak jó példák, a Revolut például kriptovalutákkal kapcsolatos minikurzusokat indított az applikációjában.
Erről beszéltünk is, és ráadásul azóta ki is jött nálunk a hír, hogy több mint 1,5 millióan el is végezték, ami szerintem erről néhány héttel ezelőtt beszéltünk, és azóta 1,5 millió.
Tehát tetszik, ez kell az embereknek, igen. És érdekes, hogy csak, aztán folytatásban, csak hogy a Robinhood, hogy egyrészt visszavesz, konszolidál, aztán azt a szót használtad, én meg azt találtam fel, hogy konzervatívabb magatartást folytat, ugye leépít 9%, tehát szűkebbre veszi a zakót, közben mégis eduk, tehát az edukációt meg megnyomja, megy előre benne.
A Robinhood is a Revolut-hoz hasonlóan próbál ezen a téren előrelépni. Náluk azért botrányok is voltak, tehát volt, hogy egy nagyon fiatal ügyfél, az például azért követett el öngyilkosságot sajnos, mert félreértelmezte egy opciós kereskedési ügyletnek a feltételeit, meg az eredményeit, és tévesen azt hitte, hogy hatalmas tartozást halmozott fel. Tehát, hogy itt azért voltak olyan esetek, amelyek a felelősségükre is rávilágítottak ezeknek a szereplőknek.
Eszembe jutott az elmúlt 20 évben hányszor volt az a magyar bulvárban, hogy egy szolgáltató, egy nagy szolgáltató kiküldött egy 10 milliós, 20 milliós, 50 milliós számlát tévedésből. Ilyen alapon akkor is, ahogy kibontja, akár öngyilkos is lehetne. Csak milyen érdekes a felelősség, hát a hiba viszont mindenhol benne van a dologban. Most itt a tájékoztató, lehet így olvasni, lehet, hogy a mikróban ne dugd a fejed. Igen, szóval ez nagyon nehéz dolog, hogy hol van egy szolgáltató felelőssége. Mennyire kell levinni, mennyire kell edukálni, mennyire kell nagybetűvel írni, hogy értse mindenki, és hát, ne legyen ilyen, mindig van ilyen.
Szerintem. Igen, erről időről időre visszatérő téma, hogy vajon mennyire jó az, hogy a fintekek ilyen alacsony szintre tolják a belépési küszöböt, és most gondolhatunk itt az ügyfélévállás nehézségére vagy könnyűségére, hogy
hiszen ez volt
jó-e
az, hogy legyél
jó-e gyorsan, az, hogy egy perc alatt ügyfél tudok lenni, és jó-e az, hogy 3 percet hiteltől kapni, vagy 2,5 perc alatt Tesla részvényt tudok venni az utolsó félretett pénzemből. És én itt behoznám ebbe az egész a mai témába egyébként azt a nagyon érdekes, szerintem érdekes szálat, hogy nekem több magyar klasszikus broker cég képviselőjével volt vitám az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy miért nem lépnek be az online szolgáltatások világába. És hát egyrészt mondhatom, hogy megkövettem magamat, mert ott nincsen ilyen visszaesés. Tehát amíg egy Robinhood szenved, de legalábbis megtört a növekedésnek a lendülete és elbocsátások vannak, stb. Addig mondjuk, hogyha megnézzük a tavalyi éves jelentését, vagy akár az első fél éves eredményeit a magyar brokerpiacnak, akkor szárnyal. Ez valószínűleg azért van, pont azért, amit az előbb mondtam, hogy a belépési küszöb az ahhoz, hogy én nyissak egy értékpapírszámlát akárhol egy magyar klasszikus broker cégnél, az nagy. Be kell mennem,
igen,
ki kell töltenem 100 oldal papírt,
beszélgetnem kell tudni,
és hasonló kihívások, vagy hát alapvetések, vagy nem alapvetések, olvasnom kell tudni,
meg kell ugrani,
stb. És ez valószínűleg egy sokkal stabilabb ügyfélkört eredményez. Ez valószínűleg egy olyan sokkal stabilabb ügyfélkört eredményez, aki sokkal megalapozottabb döntés alapján fog pénzt befektetni. Ha valami egy perc alatt elérhető, azt úgy vagyok vele, hogy kipróbálom, megnézem, mi lesz belőle. Ha valami mondjuk, nem tudom, bruttó 4-5 óránba telik.
Ez majdnem ment az ingyen ebéd, csak időben.
Így, és az ingyen ebéd az egy másik aspektus egyébként, amit behoztam ide, vagy szerettem volna behozni a mai műsorba, az az, hogy nagyon érdekes, hogy milyen negatívan álltunk itt az ingyenes kártya meg deviza konverziót szolgáltató neobankokhoz, és mennyire a piac meg mennyire magasztalta a discount broker cégeket, vagy az online broker cégeket, hogy na ők bezzek termelik a profitot, és ez is most fordulni látszik. Nagyon érdekes, nem? Hogy ott is akik mondjuk egy Revolut, aki ingyenes szolgáltatásokkal indult a piacon, föl tudta magát skálázni annyira, hogy most már nyújt egy csomó mindent, és valószínűleg nem annyira transzparensek a pénzügyi jelentéseik, de lépkednek a profit felé, meg több neobanknál, Sterlingnél, stb. Látjuk azt, hogy profitot termelnek már, és azok, akik meg borzasztó jól teljesítettek, mert meglovagoltak egy piaci pillanatot, egy momentumot,
azok most szűkülnek
össze, és lehet, hogy aztán az fog történni, hogy a neobankok kezdik el majd felvásárolni az online broker céget, és így bővítik a szolgáltatás portfóliójukat, a földrajzi lefedettségüket, meg az ügyfelkörüket.
Jó, tehát új szolgáltatások, újabb rétegek, meg hívás a bizonyos szolgáltatások igénybevételére és edukáció, ugye ez a mostani nehéz helyzetnek a megoldási kulcsai vagy lehetőségei, és ráadásul az edukáció nem csak itt, ugye erről utaltam az előbb, hanem erre is küldtetek egy jó anyagot, hanem metaverzumban is. Tehát lehet ott is értelmesen, épkézláb módon, igényesen még edukálni. És azon túl, hogy persze értem én, hogy végigbogaráztam a cikket, aztán biztos te cikked az is boton, hogy azért végig kell mennem egy ilyen nagy irodaépületen, meg be kell menjek minden pince, hogy edukálódhassak, tehát azért közben meg kell néznem a csecsebecséket, tehát nyilván ez is benne van, de akkor is edukál valamelyik cég. Ez a Fidelity, ugye?
Így van, a világ egyik legnagyobb eszközkezelője hozott létre egy ilyen játékos tanulási élményt a metaverzumban. Ugye ők most abba az irányba próbálnak terjeszkedni, hogy a fiatalokat is megszólítsák. Szerintem szükség van ezekre a megoldásokra, de nyilván helyén kell kezelni, tehát nekik ez egy marketing értékkel bíró kezdeményezés, hogyha pár olyan fiatalt meg tudnak így szólítani, aki egyébként nem lenne része a Fidelity-nek a klasszikus célcsoportjának, akkor az nekik nyilván egy nagy nyereség lehet.
De akkor azt jól értem, ez pont úgy, mint a nagy áruházban, hogy úgy visznek körbe, hogy a pénztárnál még vegyél rá Google, amit megcsökkent kólát a gyereknek, tehát ugyanígy ezért kell itt bolyongani az irodaépületükbe, tetőterasztól a pincék, hogy...
Ez azért benne van, benne, igen, tehát a metaverzumban erős a termékkapcsolás, de ennek az egész folyamatnak szerintem az elsődleges cél az inkább az, hogy megismerjék a céget, de hogy nyilván ez megragadják a lehetőséget.
Én még talán itt a végére behoznám a leggazdagabb magyar véleményét a képbe, ugye Péter Fi Tamás az Interactive Brokers alapítója, jó ideje Amerikában tengeti a mindennapjait. Azt mondjuk 18 milliárd dolláros vagyona van, vagy valami ilyesmi. Az Interactive Brokers ez gyakorlatilag, ha úgy tetszik, az egyik első fintech cég volt, de az egészen biztos, hogy az első online discount broker szolgáltatást nyújtó cég több évtizedes múltra tekint vissza. Talán a 70-es évek végén jött létre az Interactive Brokers, és 90 környékén, 80-as évek végén vezették be először a világon az online kereskedési platformot, először intézményeknek, aztán lakosságnak, és igazából ilyen méltatlanul kevés szó esik az Interactive Brokersről.
Meg az ember, ezt akarom neked mondani, ez milyen érdekes, hogy róla nem csináltunk itt műsort a 6 év alatt.
Nem még.
Megfinanszírozhatna is egy újabb sorozatot is, akár szerintem belefér.
Ő mondott egyrészt egy olyat, hogy évekig velünk lesz az infláció várhatóan, tehát hogy abszolút nem egy ilyen rövidtávú, néhány hónapos lejtmenetről van szó, ezt a Forbes-nek nyilatkozta, az amerikai Forbes-nak nyilatkozta egyébként egy pár héttel ezelőtt, amikor kijött a 9,1%-os ilyen rekord közeli amerikai inflációs adat. Az durva, tehát itthon ilyen nagyon rossz színben van feltüntetve, hogy mekkora az infláció, érdemes mellé tenni az amerikai, brutális, tehát hogy gyakorlatilag pariban van a kettő, egy picit talán az amerikai még alacsonyabb. Másrészt meg amikor kérdezték a bitcoinról, és ott mondott egy olyat, hogy ezért elmondta, hogy ő is tart bitcoint, és egyébként
játszásiból.
Igen, ilyen 12 játszásiból egy pár százmillió dollárt nem, összeget nem mondott. És hogy várhatóan, hogyha beesik most ilyen 20 ezer dollár környékén, mocorog a bitcoin, ilyen 12 ezer dollár környékén fog újra vásárolni, ez jól jelzi azt, hogy milyen esést vár még ebbe, de azt is elmondta, hogy elképzelhető az is, hogy egyszer csak nullát fog érni itt a közeljövőben. Ez még egy ilyen érdekes, nem mondanám jóslatnak, érdekes vélemény. Igen.
Szupán Márton, Bátorfi, Botond, Pík, köszönöm szépen, jövő héten Wirecard botrány, ugye? Vagy
Wirecard botrány igen. Utóéletével, vagy ilyen frissítéssel lesz, jövünk.
Frissítéssel, oké, köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.